Jóújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
December 25-én délben Ferenc pápa elmondta hagyományos karácsonyi üzenetét a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről. A Szent Atya kiemelte, hogy Jézus az üdvösség kapuja, mindenki előtt nyitva áll, legyen bátorságunk belépni rajta. Továbbá újonnan felszólította a háborúban álló feleket a béke elérésére. Végül az úrangyala elimádkozása után Rómára és az egész világra áldást adott. Ferenc pápa szentesten megnyitotta a Szent Péter Bazilika szent kapuját, mellyel kezdetét vette a 2025-ös jubileumi év. Majd a karácsonyi éjféli szentmisén Ferenc pápa úgy fogalmazott: testvérem, ezen az éjjelen te vagy az, aki előtt megnyílik Isten szívének szent kapuja. Az ember és az emberiség élete is az Istennel való találkozás felé tart, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek karácsony éjszakáján Budapesten. A bíboros úgy fogalmazott: új, otthonos, magabiztos és derűs világnézet a kereszténység, és nem is csak filozófia, hanem személyes, szeretet kapcsolat az értünk emberré lett Istennel, és miatta, benne és általa egymással is. Hozzátette: Krisztus értelmet ad az életünknek, eligazít bennünket, és segít abban, hogy egymás iránt is szolidáris szeretettel éljünk. Karácsony van, szívünk tele van örömmel és hálával Isten iránt, aki elküldte nekünk egyszülött fiát, hogy megszabadítson bennünket, hogy meghívjon országába, hogy gyermekeivé tegyen minket. Köszöntötte a híveket Ternyák Csaba egri érsek karácsony ünnepén, december 25-én az Egri Bazilikában. Az ünnepi homíliában a főpásztor úgy fogalmazott: hatalmas kiváltságban van részünk. Ez az Isten gyermek az elsőszülött, aki felajánlja, hogy hozzá hasonlóan mi is Isten fogadott gyermekei lehetünk, neki pedig fogadott kis testvérei. Mint bátyánk lemond előjogairól, megosztja velünk örökségét, mi pedig vele együtt Isten szőlőjének birtokosai, országának várományosai lehetünk. Semmit sem tart vissza magának, mindenben osztozik velünk. Legféltettebb kincsét, az atyához fűződő bizalmas kapcsolatát is megosztja velünk. Mi se tartsuk meg magunknak ezt a kiváltságot, hívta fel a figyelmet az egri érsek. Vezessük el hozzá, és mutassuk be a szentségi Jézusnak gyermekeinket, unokáinkat, hogy a hit szemével felfedezzék az eukarisztikus színek alatt a köztünk lévő Jézus Krisztust. Most a karácsonyi ünnepek alatt pedig vezessük el őket a jászolhoz is, hogy megtanulják a hit szemével meglátni, hogy az a kicsi, megszületett gyermek az Isten fia. Ő a mi nagyobb testvérünk, szabadítónk és Istenünk, fogalmazott Ternyák érsek. Az idei egri éjféli szentmisét a Bazilikából nem csak a Szent István Rádió, de a Duna Televízió is élőben közvetítette, melyet Ternyák Csaba egri érsek celebrált. A főpásztor az éjféli szentmisében úgy fogalmazott: Isten gyermekének lenni a legnagyobb felismerés életünkben. Még a nem hívő ember is Isten után vágyakozik, Istent keresi, mert csak Isten tudja betölteni végtelen vágyainkat. Valóban áldott ez az éjszaka, mert megértettünk valamit karácsony titkából. Tudjuk már, hogy véget ért az emberiség éjszakája és a mi éjszakánk is. Tudjuk, hogy felkelt a napunk, Krisztus a mi Urunk. Tudjuk már, hogy nem vagyunk egyedül, Isten a mi oldalunkon áll. Jézusban testvérünk és barátunk lett. Ő Emmanuel, velünk az Isten. Nem hagy el bennünket, hanem amint megígérte: én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Zárta homíliáját az éjféli szentmisében az egri érsek. A viharos szél sok munkát adott a tűzoltóknak. Erős, viharos széllel érkezett meg a karácsony. Az országban a tűzoltók tegnap reggel óta több száz alkalommal távolítottak el kidőlt fákat, leszakadt ágakat, igazítottak meg megbontott tetőket, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A közlemény szerint a legtöbbször Borsod-Abaúj-Zemplén, Vas és Zalavár megyében kértek tűzoltói segítséget a lakosok. Végül az időjárásról. Általában derült, gyengén fátyol felhős idő lesz csapadék nélkül. Foltokban köd képződhet. A kezdetben még sokfelé élénk erős északi, északkeleti szél fokozatosan veszít erejéből. Hajnalban már csak a Nyugat-Dunántúlon kísérik élénk lökések. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet -6 és -1 fok között valószínű. Híreinket hallották.
A nap verse. Juhász Gyula, karácsonyi óda. Csöndes az éj, és csöndes a világ is. Cézár Augustus aranyos mosolyjal zárta be Jánuszt, mars fegyvere rozsdás. Béke a földön. Hallgat a germán, és hallgat a pártus, néma az indus, és néma a hellén, Herkules távol oszlopa se rendül, túl se mozdul. Már az aranykor új eljövetének hírnökeit, a szomorú Szibillát, a szűzi Virgilt födi földi sír és hír koszorúja. S messzi mezőkön nyájaikat őrző pásztori népek nézik, a derengő új csillagot, mely aranyát elönti jászoli almon, hol mosolyogva és fázva az éjben, szőkehajú és szelíd anyakeblén, most mutatod meg magad a világnak, isteni gyermek.
Juhász Gyula Karácsonyi Óda című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Juhász Gyula költő, újságíró 1883. április 4-én született kispolgári családban. A piaristákhoz járt gimnáziumba, 1899-től egy évig Vácon piarista novícius volt, de hátat fordított a papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább. A négyesi professzor vezette legendás stílusgyakorlatórákon kötött életre szóló barátságot Kosztolányival és Babiccsal. 1906-ban szerzett tanári diplomát Máramarosszigeten, később Léván kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte. 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrai gimnáziumba. Itt ismerte meg Sárvári Anna színésznőt, aki a szerelem örök jelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után számüzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg, új versek címmel. Ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben, az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a Tanácsköztársaság 1919-es bukása, politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben is a következő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták. Egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltötte. 1937. április 6-án hunyt el.
Hát eljött az ünnep, megrezzen a szív, egy újabb év telt el, s egy még újabb hív.
Ez a fényt hozó ünnep teljen hát jól, ha van kit szeretned, most a szívéhez szólj, hogy békés karácsonyt és hozzá még egy vidám új évet úgy megérdemelnék.
Néha nehéz az ünnep, mert kit hogy talál, van, hogy szerencse dolga, és amikor fáj, hát kapjon a fényből, ki az árnyékban él, mennyi didergő lélek, ó, uram, mind az élettől fél. A fényben felvillan a kép, hogy lehetne együtt akár minden szép.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Püspök Kenyér című műsorunkban Kocsis Fülöppel, a Hajdúdorogi Főegyház megye érsek metropolitájával, a várakozásról és karácsony ünnepéről beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm Kocsis Fülöp érsek metropolitát, dicsőség Jézus Krisztus!
Dicsőség örökké!
Egy ünnep kapcsán mindig érdemes elsőként arról beszélni, hogy milyen a készület, hogyan gondoljuk el, hogyan fordulunk rá arra az ünnepre. Karácsony esetében ez kiemelten fontos, hiszen van egy adventi időszakunk, amely minden felekezetnél más és más. Hogyan élhetjük meg az adventet, a készületet teljességben?
Nagyon jogos a fölvetés, hogy az ünnepre fölkészülten érkezzünk, és egyházi ünnepeinkben, különösen is a bizánci egyházban az előkészület jelzi azt, hogy milyen ünnepre készülünk és érkezünk, vagy van közelődőben. De a húsvétot és a karácsonyt nálunk 40 napos bőjt előzi meg. Ahogy a római katolikusoknál az advent időszaka, ez a 4 hetes előkészület, ez nálunk november 15-én kezdődik, jól meghatározható dátumhoz kötve, és egy bőjti bűnbánati időszak. Az előkészületben azért fontos a bűnbánat, hogy letisztuljunk, félretegyük, megszabaduljunk azoktól, amelyek nem odavalók, amelyek nemcsak, hogy nem oda illők, hanem amelyek gátolnak minket abban, hogy a ünnep titkát befogadjuk, megértsük, hogy fölkészülten tudjuk fogadni. És a 40 nap sok vagy kevés. Most tudtam meg nem régen, hogy a szerbeknél ez 50 nap, hogy ők még ezt is keveselik, hiszen bűnbánatot minden nap tartanunk kell, de azt tapasztaljuk, hogy egy bűnbánati aktus után nem tűnnek el a bűneink. Azok visszaköszönnek, újra bekopognak hozzánk, és újra megjelennek az életünkben, tehát voltaképpen ez egy folyamat. És hát azért hosszú a folyamat, azért hosszú időt kapunk erre a bűnbánati készületre, hogy közben formálódjunk és alakuljunk. Tehát a bűnbánat nem valami mechanikus esemény, hogy megbántam a bűneimet, letettem, kész, mehetünk tovább, nincsen. Az emberi természet ugyanaz marad, és lassan formálódik éppen a bűnbánat eredményeképpen a helyes irányba, hogy aztán minél jobban tisztuljon. Na most ezek a kiemelt időszakok különösen is lehetőséget adnak arra, hogy tisztuljunk, hogy formálódjunk, minden inkább Krisztusivá váljunk, és akkor így módon az ünnepnek szerves része ez az előkészület, mert az ünnepnek a csúcsa, vagy az ünnepnek az igazi feladata, hogy minket az Istenhöz emeljen, de nem valósulhat meg enélkül a hosszú, tudatos, komoly előkészület nélkül.
Talán akkor nem túlzás azt mondani, hogy egész életünk egyfajta ilyen bűnbánati zarándoklat, egyfajta adventi időszak, és ezt súlypontozzák az ünnepek, miként a karácsony is.
Nagyon helyes, pontosan így van. Egész életünk egy nagy zarándoklat, ezt Ferenc pápa is többször hangsúlyozza, és az, amikor valóságosan zarándoklunk és gyalogolunk valamilyen kegyhely felé, akkor meg az életünket sűrítjük bele abba az időszakba, és azzal a lelki állapottal érkezünk meg Mária Pócsra, vagy egy másik kegyhelyre, most Ajkamra jött önként is a Mária Pócsi kegyhelyünknek a neve, amely azt képezi le, amely az életünkben történik. Egy-egy időszak, bűnbánati időszakban egy-egy karácsony, vagy egy-egy ünnepnek a megérkezése, ahogyan zarándoklatunk során megérkezünk a célhoz. Valóban a kettő egymást nagyon segíti. Ha azzal a szándékkal élünk, hogy a bűnbánat folyamatosan tisztítson bennünket, és az Istenhez közelebb jussunk, ezekben a zarándoklatok segítenek. Ugyanakkor pedig a zarándoklatokban átélhetjük, ami az egész életünknek a feladata, a sorsunknak a velejárója, az pedig ott a zarándoklatban sűrűsödik egyben.
Nagyon fontos mindehhez a belső csend, amire talán egyre kevésbé van lehetőség, vagy nehezebb megtalálni a mai igencsak harsogó világban, elég, hogyha arra gondolunk, hogyha kimegyünk az utcára, akkor fények csillognak, villognak, mintha már itt lenne valóban novemberben a karácsony, és hát sok minden igyekszik elterelni a figyelmünket, mégis meg kell találnunk ezt a belső csendet.
Hogy a csendet említette, mindenképpen szeretném szóba hozni a szinódusnak a a gyümölcsét, az eredményét. Ferenc pápa ezt 2021-ben hirdette meg, egy hosszú folyamat, nagyon sok ellenkezés és gyanakvás is kísérte, mindjárt az elejétől fogva. De most a legvégén én úgy sejtem, hogy minden gyanakvó és ellenkező álláspont elveszítette létjogosultságát, mert arra csúcsosodott ki, hogy jobban figyeljünk oda a Szentlélekre, hogy a Szentlélek jobban kerüljön bele a gondolkodásunkba, a döntéseinkbe és így tovább. Na most ez csak a csöndön keresztül lehetséges. Csöndeket kell tartani. Csöndeket kell teremteni az életünkbe, a hétköznapjainkba is, minden nap. És hát ezzel érdemes szembesülni, elgondolkodni, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni. Ha elgondoljuk azt, hogy mondjuk 50 évvel ezelőtt, de mondok inkább 100-at, amikor még a gépek se voltak, sokkal nagyobb csöndben élt az emberiség. Akkor volt valami zaj, hogyha, nem tudom, valamilyen természeti esemény volt, vagy tényleg előszedték az emberek a szerszámokat. Akkor volt zene, hogyha hangszereket vettek el, és elkezdtek énekelni, és egyébként a természetnek és a világnak a hangját hallották. Óriási csöndben. Na most ehhez képest ma, ahogy említette, szinte nem találunk egy csöndes zugot, ahol ne volna állandóan valami zaj, illetve mi magunk is körbe rakjuk magunkat különböző eszközökkel, kütyükkel, hogy szóljon valami rádió, zene, ami éppen adódik. Ehhez szoktunk már hozzá. Ez nagyon nagy baj. Ez nagyon-nagyon rosszra vezet. Kellenek a csöndek, és tudatosan be kell iktatni a napjainkba a csöndeket, hogy ezen keresztül oda tudjunk figyelni a lélekre, az Istennek a szavára, hogy megtaláljuk, hogy mit is vár tőlünk, merre kell mennünk.
És ugyanakkor nagyon fontos emellett a csend mellett a közösség is, hiszen közösségi embernek, közösségi lénynek teremtette az Isten az embert. Éppen azért nem mindegy, hogy a környezetét hogyan próbálja befolyásolni, vagy hogyan illeszkedik be a környezetébe ezzel a belső csenddel együtt.
Igen, természetesen nagyon rá vagyunk utalva a közösségi vonatkozásokra, közösségi kapcsolatokra. Egy remete is az egyházban csak akkor hiteles, hogyha valamilyen közösségbe tartozik bele. Tehát egy közösség tagjaként vonul ki csöndben, hogy az Istennel együtt legyen. Ez jól jellemzi azt az alaptermészetünket, ahogy az Isten kezdettől fogva megteremtett minket. Egyrészt a páros teremtésben érhető ezt tetten, tehát férfinak és nőnek alkotta meg, vagy teremtette meg. Másrészt abban, hogy az Isten képmására lettünk megteremtve, aki maga is közösségben él, Atya, Fiú, Szentlélek. Tehát az isteni képmás mi voltunkból is adódik, hogy közösségre vagyunk teremtve, és az ember a személyiségét közösségben tudja megélni, kibontakoztatni, hogyha nincsen a másik, a te, akkor én se vagyok. Mert nem, nincs akihoz viszonyítsam magamat. És a pápának a legújabb enciklikájában, a Dilexit Nos kezdetű írásában, nagyon-nagyon szép írás, nagyon fontos, hogy mindenkihez, minél több emberhez eljusson, pont erre utal, hogy csak akkor tudok fejlődni, hogyha van bennem szeretet a másik iránt. A másik iránti szeretetem és a másik felém irányuló szeretete nélkül az ember nem tud kibontakozni. Ez a gyermek életében nagyon jól látszik, tehát sérül, pszichésen beteg lesz, hogyha nem szeretet veszik körül az első 1000 napban, ezt tudjuk jól. És ez később is megmaradt természetesen, úgyhogy az ember csak is a kapcsolatokban, a közösségben tud önmagára találni. Na most nyilvánvaló, nem tudom, hogy ennek következménye, vagy ennek a forrása, hogy az Istennel való kapcsolatunkat is csak így tudjuk megérteni, fölépíteni, valóságossá tenni, hogyha az emberi kapcsolatokban már begyakoroltuk azt, hogy milyen a te, én viszony, hogy megszólítom a másikat. Abból megértem és fölépítem az Istennel való kapcsolatomat. Persze, meg is fordíthatjuk, hogy valakinek minél mélyebb az Istennel való kapcsolata, annál inkább tud nyitott lenni a másikra.
Hogy a világ zaja mellett vannak olyan jelek, amikre figyelnünk kellene, de akár a világ zaja nem engedi. Ezek a jelek eligazítanak bennünket, vezetnek bennünket, akár egyénileg, akár közösségbe. Hogyan tudunk ezekre megfelelően koncentrálni? Hogyan ismerjük fel ezeket egyáltalán?
A jelek az idők jelei. A jeleken keresztül az Istennek az üzenete, ennek a fontossága, ezt meghallani, ezzel is nagyon széles körben és mélyen foglalkozik a szinódus. Azt fogalmazza meg, hogy ezzel a Szentlélekre figyeléssel, vagy befelé figyeléssel, így is mondhatjuk akár, hiszen a lélek bennünk szól, belőlünk szól, még akkor is, hogyha mondjuk elmegyek egy csodálatos hangversenyre, ami megérint és a mennyekbe emel, vagy kimegyek az erdőbe, és egy gyönyörű túra, fárasztott túra után úgy emelkedett az ember lelke, akkor is mindezek a külső körülmények bennem ébresztenek, bennem keltenek olyan az érzés szó erre már kevés, olyan belső folyamatokat, amelyeken keresztül szól az Isten. Tehát mondhatom, hogy egy naplementén keresztül, vagy egy csodálatos látványon keresztül, vagy egy Bach oratóriumon keresztül szól az Isten, de belülről, bennem. Na most ehhez ez a belső figyelem kell, hogy a külső jeleket észrevegye. Nem akkor fogom észrevenni az idők jeleit, hogyha nyitott szemmel járok, és akkor az interneten megnézem, hogy hú, az idők jelei most már aztán tényleg ki lehet olvasni, hogy mi fog történni már itt a vég, vagy bármi külső információ alapján, azok még hozzásegítenek minket ahhoz, hogy az Isten nekünk szóló üzenetét fölfogjuk. Tehát az idők jelei nyilván a körülményeinkből olvashatók ki, de belülről szól hozzánk az Isten is. És ez nagyon fontos, például ez a nagyon divatossá lett, hát nem jó ez a szó, de nagyon elterjedt, hogy na most már tényleg itt lesz a vég. Hát ezt már 3-4 évvel ezelőtt mondták, hogy fölkapott lett ez, hogy végidő, ugye valami ilyesmi időkjel, ilyesmi megjelent a világhálón. Hát akkor most erre már mit mondjuk, mert most tényleg már a világháború küszöbén, az atomháború küszöbén vagyunk, tehát most már aztán tényleg, tehát mindig lehetne azt mondani, hogy most már aztán tényleg, de nem kívülről, nem ezek fognak meghökkenteni bennünket. Ezek késztetnek arra, hogy mindezt gondoljam át, hogy mi lesz ebből. Ha nem gondolom át, ha nem figyelek befelé, hogyha nem vagyok gondolkodó ember, akkor tényleg hiába történik körülöttem minden, mondjuk azt mondom rá, hogy véletlen az egész. De ez a befelé figyelés kell ahhoz, hogy az idők jeleit értelmezni tudjam, és annak a következményeit is kiolvassam. Mert az Isten nem csak üzen, hogy vigyázz, vagy nem tudom, majd lesz valami, hanem az Úristen nagyon is konkrétan segít nekünk, hogy mit kell lépni, mit tegyek, mit döntsek. Ehhez figyelni kell az Istenre.
Legyünk kritikusak, sőt önkritikusak a mai kor embere. A legfőbb útmutatót, a Szentírást nem nagyon veszi kézbe, holott ezek a jelek ott pontosan körvonalazva vannak. Ha úgy tetszik, az örök élethez van egy olyan használati utasításunk, amit nem veszünk kézbe, vagy nem értelmezünk.
Sajnos így van, a Szentírás sokkal fontosabb része kellene, hogy legyen az életünknek. Protestáns testvéreinktől tanulhatunk, hiszen önálluk az ige fontossága miatt talán a családokban is, nem tudom egész pontosan, de itt tudom elképzelni, hogy náluk a családi szentírás olvasás is erőteljesebb lehet. Én számtalanszor buszítom az embereket, a híveket, akikkel tudok beszélni, hogy minden nap vegyük elő a szentírást. Minden nap. Hiszen az Isten szól hozzánk, az az ő szava. Amikor olvasom a Bibliát, akkor megint befelé kell figyelnem, hogy ez mit ébrez bennem. Nagyon sokféleképpen lehet olvasni a Szentírást, hát erről külön nagy beszélgetéseket lehetne kezdeményezni. Úgyhogy ha azt mondjuk, hogy használati utasítás a Biblia, talán nem egészen találó a kifejezés, mert mindenkinek más és másképpen szólal meg. Sőt, egy embernek is másképpen fiatalkorában, másképpen később, másképpen, ha gyászban van, másképpen, hogyha éppen sikerek érik. Tehát egy élő szó, nem használati utasítás, élő szó, amelyen nap, mint nap kell, hogy találkozzam. Az Istennel azon keresztül tudok beszélgetni, szól hozzám. Hát hogy mondhatom, hogy szeretem az Istent, hogyha eltelik egy nap, hogy nem szólok hozzá, vagy éppen nem figyelek oda arra, hogy ő mit mond nekem. Úgyhogy valóban így van, akár a böjti felajánlásunk is, vagy az adventi elhatározásunk is lehet, hogy na akkor most karácsonyig minden nap előveszem a Szentírás, és olvasok belőle egy kis részt, kisebb vagy hosszabb részt, akár egy mondatot, amin persze elgondolkodom, hogy akkor ez mit is mond nekem, és akkor utána később, karácsony után megmaradhat ez a szokásunk, a napi Szentírás olvasás.
Karácsony ugye Jézus Krisztus születésének az ünnepe, és hallottam egy ilyen mondást, hogy gyakran előfordul, hogy erre a születésnapra éppen magát az ünnepeltet nem hívjuk meg, ő nincsen jelen, és ezt még tovább gondolva az is gyakori, hogy ebben nem ismerjük fel Isten irgalmát, hiszen ő az egyszülött fiát küldte a világra. Sokszor hiányzik ez a karácsonyból, ami egy meghitt, kellemes, akár családi ünnep is, jó hangulattal, finom étkekkel, megfelelő díszítéssel, de pont a lényegét veszítjük el, ha nem figyelünk eléggé.
Mert az Istent az életünkből hagytuk ki. Az életünkből. A világban hol látható, hol tapasztalható az Isten is. Most hadd legyek nagyon önkritikus az egyházammal. Mennyire látható ma az egyház? Ezzel a gondolattal Belgiumban találkoztam, és egy belga ismerősöm fogalmazta meg, jó pár évvel ezelőtt, hogy eltűnt az egyháza a közéletből, azáltal, hogy nem látunk szerzeteseket és papokat reverendában, az utcán. Ott Belgiumban nagyon-nagyon sok szerzetes közösség volt, hát most sajnos nem mondhatjuk már, persze vannak még mindig, de hát halovány emlékei csak annak, ami volt néhány évtizeddel ezelőtt is akár. És természetes volt, hogy a szerzetesek az utcán ott vannak, a boltokban, az életünk része. És ez panaszkodott erről, hogy eltűntek. Most, hogyha nem látjuk őket, akkor mi emlékeztet bennünket az Istenre? Nyilván nem azért kell fölvenni a habitust, vagy a reverendát, hogy na nézzétek, van jó Isten, hanem az egyháznak a magatartása is, nekünk egyházi embereknek a magatartása is változott, tehát nagyon igazodtunk a világhoz, és ennek következtében nem tudjuk úgy közvetíteni az Isten jelenlétét, a világban való jelenlétét, ahogy azt nagyon könnyen is meg tudnánk tenni. Na most köznapi gondolkodásunkból hiányzik az Isten, hát akkor most karácsonykor mitől jönne oda? És ráadásul most már megint divat le, vagy egy másik divat alakult ki ezek a betlehemes formációk, amiket most már minden városban, faluban, mindenhova elhelyeznek. Ott látjuk a pásztorokat, néha egész modern megnyilvánulásaik is vannak. De már ezekről sem jut eszünkbe, hogy ott egy csecsemő van, aki köré épül ez az egész, hanem hát Betlehem már most kiteszik sok helyen, pedig hát ugye még nem született meg a kisded Jézus. Szóval nagyon sok olyan hatás éri az embert ma, amely eltávolítja annak fölismerésétől, hogy itt van az Isten. Van egy nagyon szép karácsonyi énekünk, amit nem csak karácsonykor énekelünk, hanem bizonyos ünnepekkor, karácsonykor, vízkereszt ünnepén és örömhírvétel ünnepén, velünk az Isten. Értsétek meg, nemzetek, és térjetek meg, mert velünk az Isten. Na most ez lehet polemikus is, hogy figyeljetek már, velünk az Isten, úgyhogy értsétek már meg, hogy semmi esélyetek nincs, mert velünk az Isten, nem. Velünk, mindnyájunkkal, velünk van az Isten. Értsétek meg, hogy ti sem vagytok az Isten nélkül, hanem velünk az Isten. És karácsonykor ezt úgy bele kiabáljuk, bele énekeljük a világba, hogy velünk az, értsétek meg, nemzetek, és térjetek meg, mert velünk az Isten. Nagyon sok múlik rajtunk. Ne várjuk a közgondolkodástól, más emberektől, hogy értsék meg, mi a karácsony. Nem értik. Nem is találkoztak vele. Gyermekkoruktól fogva is, fenyőfát, ki tudja, ki oszt, angyal, télapó, minden. Nekünk, keresztényeknek, akik tudjuk, értjük, hát amennyire föl tudjuk fogni ennek a titoknak a lényegét, nekünk kell úgy élnünk, úgy megjelenítenünk ezeket az eseményeket, az adventet, a tévén keresztül, minden lehetséges eszközön keresztül, értsétek meg, nemzetek, hogy velünk az Isten.
említett betlehemi kép, ami tényleg már egyre több helyen már teljességében látható, az is egy picit lehet megtévesztő, mert egy ilyen negédes, idilli környezetet mutat, holott ha belegondolunk, hogy ott egy édesanyja egy istálóban szülte meg a gyermekét, hát melyik édesanyja vagy édesapa szeretné, hogyha a gyermek egy istálóban születne, igen, állatok között, hát azért az nem az a környezet, amire
egy vonzó állapot, az biztos. Igen.
Ez is Isten irgalmára mutatja a figyelmünket, hogy ebbe a világba küldte el a fiát, ilyen. Így kezdődött az ő élete.
Hát igen, csak hogy ezek a városi építmények sajnos inkább elterelik a lényegről a figyelmünket. És mit tudunk tenni azért, hogy az igazi üzenet, amit említett is, hogy az Isten felénk való végtelen irgalmában nem csak, hogy elküldte fiát, hanem fiában közénk jött, egyesült, egyé vált velünk. Megint visszautalok az előbbi kicsit kritikus gondolatomra. Azzal, hogy Jézus Krisztus megszületett Betlehemben, velünk azonosult, egyesült, emberré lett, magára vette a mi emberségünket. Tehát az Isten beleköltözött ebbe a világba. És ez a világ megváltozott attól, hogy belelépett az Isten. És ezt a megváltozott világot kell nekünk megélnünk, megvalósítanunk, fölépítenünk. Nagyon sokszor mi templomba járó keresztény emberek is építjük a civilizációt, mert hát a vállalatunk ezt kívánja tőlünk, vagy az intézmény, a hivatal, vagy ahhoz, hogy a fizetésünket meg tudjuk kapni, és teljesítjük a világnak a követelményeit, és nem teljesítjük azt, amit nem is azt mondom, az Isten követel tőlünk, hanem a vele való szeretett kapcsolatunk követelné meg, hogy ezeket megtegyük. A tanúságtétel, a bátor kiállás Krisztus mellett, vagy éppen a krisztusi magatartás a szegények iránt, vagy a rászorulók iránt. Úgyhogy igen, az üzenet ez, hogy az Isten végtelenül szeret, de rajtunk keresztényeken keresztül kell, hogy eljusson másokhoz.
2021-ben mi a különleges üzenete a karácsony ünnepének? Ez talán ilyen általános kérdésnek hangzik, de ahogy Jesek atya is említette, háborús időszakban élünk, a szomszédban háború van, a világot sem jó irányba menni látjuk, mégis van egy reményünk, van egy kapaszkodunk. Hogyan lehet ezt egy üzenetté formálni, ami akár táplálékot ad a következő időszakra is?
Hát ez nagyon-nagyon nehéz, kétségtelen, nyilvánvalóan ennek az esztendőnek a sajátossága ez a háborúnak az árnyéka, és talán sosem voltunk ennyire közel hozzá, most így az elmúlt évtizedekben. Karácsonykor így hangzik az angyalok éneke, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, jó akarat az emberekben. A mi fordításunk szerint, tehát nem így hangzik, hogy békesség a jó akaratú embereknek, ez már egy ilyen kicsit szelídített értelmező fordítás volt, aképpen így lehetne mondani, hogy jó akarat, és jó akarat az embereknek, de így is lehet fordítani, hogy jó akarat az emberekben. Na most ezt úgy érdemes magunkra értelmezni, hogy ahogyan az Istent megilleti a dicsőség, úgy kell, hogy az emberekben ott legyen a jó akarat. Tehát dicsőség legyen az Istennek, és jó akarat legyen az emberben. Legyen jó akarat. Ezt tudjuk beletenni, hogy a jó akarat erősödjön föl bennünk. És ez azért nagyon fontos, és azért kellene most nagyon vigyázni, mert amikor háborús készülődés van, akkor óhatatlanul a gyűlölködés elindul, mondjuk nemzetek között. Most hát nem, be kell vallanunk, most az ukrán-magyar nemzeti viszony borzasztóan kiélesedett. Pedig történelmileg mi a román testvérekkel vagyunk ellentétben, de most az úgy háttérbe szorult, és szóval erre nagyon-nagyon vigyázni kell. Volt olyan időszak, amikor a szerbekkel voltak nagyon rossz indulatú viccek, keresünk ellenséget magunknak. Na most a jó akaratú ember nem ellenséget keres, meg nem felelősséget, vagy hibáztat másokat. A jó akarat terjed, mint a kályha melege, minél közelebb van valaki, annál jobban érezhető számára. Na most ezt tudjuk tenni, hogy legyen jó akarat bennünk. Ezt a jó akaratot terjesszük a környezetünkben, minél több emberhez jusson el. nyilvánvalóan a háborús bűnösök és a háborút gyártó, meg a fegyverekből hasznot húzó emberek ezer erővel azon tolják az egész folyamatot, hogy legyen háború. Borzasztó, hogy olyan vannak. Mi azt tudjuk tenni, hogy toljuk a szívünknek ezt a szeretetét és jó akaratát, hogy ne legyen háború. Nézzük meg, ki győz. Jóisten velünk van, és ő is azt akarja, hogy ne legyen háború, úgyhogy bennünket akar felhasználni. Minél nagyobb erővel terjesszük ezt a jó akaratot, ez a dolgunk, ezt tudjuk hozzátenni. Aztán hát, hogy mi fog történni, hagyjuk az Úristenre, de akkor a jó akarat bennünk marad, akkor is, ha ne adja Isten, kitör a háború, akkor is nem gyűlölködéssel fog belelépni, hanem az Isten akaratát keresve, és meg fogom találni, hogy mi a dolgom. Tehát ne legyen háború, ne adja az Isten, de jó akarat meg legyen a szívünkben, nem csak karácsonykor értelemszerűen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk. Thank you.
az Úr.